Kedves testvérek, kérném szépen, hogy csendesedjünk el, és elkezdjük a mai konferenciánkat. Nem tudom, hogy ki az, aki ebben a nagy zajban hallotta, hogy mi volt itt. Mit lehetett hallani? Egy tűzoltó szirénát, amikor riadó van, akkor megszólal a tűzoltó sziréna, és mindenki teszi a maga dolgát. Most az a dolgunk, hogy csendben legyünk, és hallgassunk, és figyeljünk Isten szavára. Hadd köszöntselek benneteket az apostolnak, Pál apostolnak a szavaival, bár Róma város van megjelölve, mert rómaiaknak írta ezt a levelet, de nyugodtan Budapestet is érthetünk alatta. A római levélből olvasom első fejezetből a 7. és 8. verset, így köszönti az apostol a gyülekezetet. Mindeneknek, akik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Amen. Néhány dolgot szeretnék elmondani a mai napról, mielőtt Isten igéjét fogjuk meghallgatni. Az egész konferenciát át fogja hatni a tűzoltóság kérdése, azért, mert a fegyelmezésnél is tüzet kell sokszor oltanunk, és azért is, mert a nyári tábori programunk tűzoltó tábor lesz. Ezeket az ötleteket, amelyeket esetleg bemutatunk itt-ott, amott, raktározzátok el, és ha tábort tartotok, akkor nyugodtan használjátok. A programfüzetet mindenki megkapta, és abban láthatjuk a programunkat, ezért azt nem szeretném elolvasni, de minden program előtt majd elmondjuk, hogy mi fog következni. Most pedig nagy figyelemmel hallgassuk meg a tűzoltó parancsnoknak, van valami bejelenteni valója. Most nem állunk föl vigyázva, de amikor a tűzoltó parancsnok megérkezik, akkor aki csak van vigyázva áll, hát most vigyázva üljünk és halljuk az ő bejelentését.
A tábor idején valóságosan eljátszhatjuk azt, amit mi most úgy fogunk gyakorolni, hogy a felnőttekkel nem fogjuk azt a játékot valóban megnézni, hogy mennyire fegyelmezettek. De szeretném bejelenteni, hogy a tűzoltó bemutatóhoz segítőnek fogjuk felkérni azokat, akiket megjelöltünk bizonyos székeken ülő személyeket. Nem tudom, hogy kik ülnek azon a széken, itt a papíromon fel vannak írva azok a székek, akiket ide fogunk várni. A programunkban úgy gyakoroljuk ezt, amikor a gyerekek között vagyunk, hogy megmondjuk nekik, hogy a nap elején megjelöltünk néhány széket, és figyelni fogjuk azokat a gyerekeket, akik azon a széken ülnek. És ha ők fegyelmezetten végigülik a napot, a programot, nem fognak leesni a székről, mert rendetlenkednek, nem fognak beleszólni a beszédünkbe vagy a programba, amikor mi valamit teszünk, akkor ők fogják megkapni azt a jutalmat, ami nekik jár. Hát most azok a személyek, kérem, akik ott ülnek a széken, azok figyelve lesznek. És mivel senki nem tudhatja, hogy ki van azon a széken, azért bizonyára mindenki figyelni fog. Érdemes mindenkinek jól viselkedni, mert lehetséges, hogy azon a széken fog ülni, vagy éppen ül, amit kijelöltünk. Ez egy nagyon fontos közlendő volt, később újra Gábor fogja mondani a dolgot.
Amikor köszöntöttelek benneteket, akkor szerettem volna azt is megemlíteni, hogy nem csak Magyarországról, a határon belülről vagyunk itt, hanem nagy örömünkre jöttek Kárpátaljáról testvérek, Erdélyből testvérek, délvidékről is testvérek, és felvidékről is, úgy tudom. Úgyhogy keressük őket, és beszélgessünk ővelük is, akik határon túlról érkezhettek. Most pedig Isten igéjére figyeljünk, az igét hirdeti a helyi lelkipásztor, Horváth Géza, nagy tiszteletű úr, aki nem ismeri, azért mutattam be őt, és köszönjük, hogy elvállalta a szolgálatot, és köszönjük neki is, és az egész gyülekezetnek is, hogy itt lehetünk, befogadtak most már másodszor bennünket.
Így helyünkön maradva csöndesedjünk el imádságra. Dicsérünk és magasztalunk téged, kegyelemnek atya, aki megvettél, felvettél, és tartasz bennünket napról napra. Méltó vagy, hogy tied legyen minden dicséret, hódolat, magasztalás, mert te vagy minden mindenekben. Te teremtettél, te tartottál meg, te szeretsz örökkévaló szeretettel bennünket, te terjeszted ki ránk a te irgalmasságodat, te adsz életet, lehelletet és mindent. Áld meg, kérünk, mai napunkat, ezt a konferenciát, az elhangzottakat, adj halló fület, értelmes szívet, cselekvő akaratot. Köszönjük, hogy elhoztál olyan sok helyről, ahogy hallottuk itt az előbb, amely azt jelenti, hogy van neked néped, sok felé az egész világon. Áldunk téged azért, hogy megáldasz bennünket. Kérjük is, Urunk, legyen a te jó tetszésed rajtunk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mennyei jelenések könyve második fejezetének az első 7 verséből olvasom. Aki a Szentírásból kikeresi, néhány másodpercet várunk. A mennyei jelenések könyve második fejezetének az első 7 versét hallgassuk meg. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Én is nagy szeretettel köszöntöm a helyi gyülekezet nevében a konferenciára eljött és azon résztvevő testvéreinket, akár innen a gyülekezetből, akár a Magyarországról, illetve határon túlról. Áldja meg Isten együtt léteteket, a konferenciát, a tanácskozásokat, a hallgatást, a figyelést, és majd annak a cselekvését. A mai napnak a témája, hogy a meghívón is mindenki olvashatta, a fegyelmezés kérdése lesz. Bizonyára aktuális téma, azért is választották a vezetők a mai nap összefoglaló címéül ezt, hogy figyelem, fegyelem. És bizonyára azért, mert ez aktuális, azért adta nekünk is a mi örökkévaló Urunk ezt az igét innen a mennyei jelenések könyvéből. Én most az efézusi gyülekezetnek írt levelet olvastam fel, de mind a 7-et fel lehetett volna olvasni. Vannak olyan dolgok, amelyek összekötik mind a 7 levelet, de legfőképpen azért gondoltam, hogy egyet nézzünk meg, és egyről szóljak, Mert amikor mi azt mondjuk, hogy milyenek a gyerekek, amikor arról beszélgetünk, hogy milyenek a mai gyerekek, akkor olyan jó arra figyelni, hogy milyenek vagyunk mi. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan látjuk azokat a gyermekeket, akik ránk vannak bízva, és akik előtt szolgálunk, olyan jó beszélni először arról, hogy hogyan lát minket, szolgálókat, a mi Urunk. Hogyan lát az, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, ahogy itt olvassuk a Jelenések könyvében. Ahogy leírja magát az Úr Jézus Krisztus. Igen, milyenek vagyunk mi, és hogyan lát bennünket a mi Urunk. Annak idején, lehet, hogy sokan tudják, az 50-es évek ébredése táján volt egy mondás, én is úgy hallottam már az ébredést átélt testvérektől, volt egy ilyen rövid imádság, hogy Uram, adj ébredést, és kezd el rajtam. Ha ezt lefordítjuk a mai napunkra, akkor lehet, hogy azt kellene mondanunk, és úgy kellene imádkoznunk, hogy Uram, add, hogy a gyermekek fegyelmezettek legyenek, de legelsősorban én legyek fegyelmezett gyermeket. Lehet, hogy így kellene ma imádkoznunk. Így kellene megállnunk a mi Urunk előtt, hogy Uram, adj fegyelmet, és azt kezd el rajtam. Szeretem ezt a hét levelet, mert arról tesz nekünk bizonyságot, hogy az Isten népe az gyülekezetekben él. A ma embere számára, tudjátok, sok helyen ez nem természetes. De itt a mennyei Jelenések könyvében egyértelmű az Isten igéjének a tanítása, hogy a mi drága Urunk így tudja elképzelni az ő népét, gyülekezetekben élve. Efézusban, Szmirnában, Tiatírában, Filadelfiában, Budapesten, Nyíregyházán, Szarvason, vagy bárhol, vagy Los Angelesben. Az Isten így látja az ő népét. Megszólítja a gyülekezetet Isten, mert úgy gondolja, hogy ott van az ő népe, és ha a gyülekezetet szólítja meg, akkor az ő népét szólítja meg, ami örökké való Urunk. Oda írja a levelet, ott olvasták fel, ott tudhatja meg a hívő, hogy mi az Isten akarata velünk, és mit akar cselekedni általunk, a mi Urunk. Kérdezhetjük, vajon jól lát bennünket a mi Urunk? Bizony jól lát. Azért kezdődik így ez a levél is, aki jár a hét arany gyertyatartó között, aki jobb kezében tartja a hét csillagot. Van ebben egy csodálatos bátorítás, igazság, mert mielőtt rátérne arra az Úr Jézus Krisztus, hogy hogyan látja a mi életünket, először mindig arról beszél, hogy ki ő, hogy kicsoda ő. Először mindig azt a bizonyosságot tárja elénk, hogy ne féljetek, mert én jobb kezemben tartom a hét csillagot. Én járok a hét arany gyertyatartó között. Az írja ezt a levelet, és itt hivatkozik arra, hogy én vagyok a tekintély. Én vagyok az egyetlen tekintély, aki járok a hét arany gyertyatartó között, és kezemben tartom a hét csillagot, ami Urunknak szívügye a gyülekezet. Ami Urunknak szívügye a gyülekezeteink élete, szolgálata, léte, missziója, és benne a tagoknak az élete, ami Urunknak szívügye. Ezért mondja, hogy kezében tartja a hét csillagot. Ezért mondja, hogy jár a hét arany gyertyatartó között. Azért szívügye Jézus Krisztusnak, mert ő a gyülekezetért az életét adta. Váltságul, engesztelő áldozatul, testvérek. És ő az, aki nem csak létrehozta a gyülekezetet, hanem meg is tartja a gyülekezetet. Jézus Krisztus garanciát vállalt arra, hogy akiket ő kihozott a bűnből, halálból, kárhozatból, azokat be is viszi az örök életbe, garanciát vállal arra, hogy ő az ő juhait megtartja, és az ő juhait senki ki nem ragadhatja az ő kezéből. Igen, testvérek, a mi szolgálatunk alapja, öröme és boldogsága az ez mindig, hogy az beszél velem, az tart engem, aki jobb kezében tartja a hét csillagot. Azt jelenti ez a mi számunkra, drága testvérek, hogy Jézus Krisztus kezében tartja a szolgálattevőket. Ez kezében tart téged és engem, és jár a hét arany gyertyatartó között az az Úr Jézus Krisztus, aki felment a mennybe azon a csütörtöki napon, húsvét után 40 nappal, aki az Atya jobbján uralkodik, kormányoz, vezeti, irányítja az ő népét, az a Jézus Krisztus jár a hét arany gyertyatartó között, micsoda élő kapcsolat van Jézus és a gyülekezet között, Jézus és a gyülekezete között, Jézus és a gyülekezet vezetői között, Jézus és a gyülekezet őrállói között. Micsoda drága kapcsolat, jobb kezében tartja a hét csillagot. Azt jelenti, hogy különös gondja van a szolgálatra és a szolgálókra. Azt jelenti, hogy ha ő nem tartaná kezében a hét csillagot, akkor a gyülekezet szolgálói csak hulló csillagok lennének. De ő kezében tartja. Azt szoktuk mondani egy-egy zűrös esetben, helyzetben, ne félj, kezemben tartom a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy nem kell izgulni. Kezemben tartom, ura vagyok a helyzetnek. Az hétköznapi élet bármelyik területére lehetne ezt mondani. Ha valaki azt mondja, kézben tartom a dolgokat, akkor az azt jelenti, hogy ura vagyok a helyzetnek. És nem csak annak a kornak volt ez vigasztalás, hanem a mi mai korunknak is vigasztalás ez, hogy Jézus Krisztus ura a helyzetnek. Jézus Krisztus, akinek terve van. Jézus Krisztus, akinek forgatókönyve van. Még a világ életére nézve is, testvérek, azt mondja, ne félj. Én kézben tartom a dolgokat. Ó, micsoda bátorítás, erő. Micsoda vigasztalása ez minden kor hívő emberének, hogy Jézus Krisztus tartja kezében a dolgokat, és tart kezében engem. Olyan ez a hét levél, és olyan ez az efézusi gyülekezetnek írt levél is, mint egy állapotfelmérés. Tudjátok, amikor a gépkocsit bevisszük a szervízbe, azért jutott eszembe, mert nekem most kell vinni. Amikor a gépkocsit bevisszük a szervízbe, akkor van egy állapotfelmérés legelőször. Hát jó, drágám, megcsinálják, de azért mégis megnézik, hogy hol van az eltérés. A lámpánál, a féknél, ennél, annál. Van egy állapot felmérés, és utána leírják, hogy mit kell megcsinálni. Legyen ez a konferencia is ilyen állapot felmérés. Amikor a mi Urunk, aki jobb kezében tart, akinek a népe vagyunk, legelőjének juhai vagyunk, az felméri a mi állapotunkat. Mielőtt mi felmérnénk a ránk bízottak állapotát, azelőtt a mi Urunk a mi állapotunkat méri fel, és fegyelmez bennünket. Mert mit is jelent a fegyelem? Hát lehet, hogy majd, sőt egészen biztos, hogy Éva ezt szakember módjára meg fogja mondani, én úgy látom, és úgy mondtam itt a gyülekezetben is valamelyik vasárnap, hogy a fegyelem az valamilyen elvárthoz való ragaszkodás. Valamilyen elvárthoz. A fegyelmezetlenség pedig az ettől elvártól való eltérés. Ugye? Valamilyen elvárthoz való ragaszkodás. Amikor az iskolában a gyerek fegyelmezett, ez azt jelenti, hogy betartja az iskola házi rendjét. Valamilyen elvárt szabály szerint él az iskolában. 45 percig ül a helyén. Figyel, ír, csinálja azt, amit a tanár mond, mert ez az elvárt. És mi a fegyelmezetlenség? Az, amikor nem tud ülni a helyén.
45 percig, hanem feláll és odaviszi a szemetet a kukához, mert neki szabad, az a fegyelmezetlenség. Vagy beszél, vagy levelezik a másikkal, vagy bolondoznak ott, vagy röhögcsélnek. Ez a fegyelmezetlenség valamilyen eltérés a szabálytól. És testvérek, azért jó ez az efézusi levél, meg a hét gyülekezetnek írt levél, mert úgy akar bennünket fegyelmezni, ami drága Urunk, hogy elmondja, te hogyan, te miben tértél el. Elmondja az Úr Jézus Krisztus minden gyülekezetnek. Miután elmondta évtizedeken keresztül, hogy ő mit vár el. Elmondta, hogy ő mit vár el. Ezért most megnézi, átvilágítja őket, és megnézi, hogy van-e eltérés. Itt a gyülekezetek röntgen képét látjuk ezekben a levelekben. Mert megvan, hogy mi lenne a jó. Megvan, hogy mit kíván tőled az Úr, és elmondja, hogy hogyan és miben tértél el. És ott van a végén minden levélben, ugye, hogy térj meg, ragaszkodj újból a szabályhoz, az elvárthoz, legyél fegyelmezett hívő, legyél fegyelmezett vasárnapi iskolai tanító, legyél fegyelmezett presbiter, vagy legyél fegyelmezett lelkipásztor, mert magunkat se hagyjuk ki. Legyél fegyelmezett hívő gyermeke a te uradnak-e jelen való gonosz világban. Hogy tűnj fel ezzel, hogy fegyelmezett hívő vagy, és fegyelmezett hívők vagyunk. Mert ahhoz, hogy fegyelmezni tudjunk, először nekünk kell fegyelmezetnek lenni. Ahhoz, hogy mi beszélni tudjunk az Úrról, először az Úrnak kell beszélni velünk. Ahhoz, hogy mi mások állapotával foglalkozzunk, először mi magunkat kell rendbe tegyük a Krisztus által. Olyan jó, hogy Jézus Krisztus szava, aki fegyelmez, a szeretetből történik. Mert a fegyelmezés fő szabálya, én úgy látom, a szeretet. El is mondja Jézus az egyik gyülekezetnek, akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Azokat fegyelmezem. De miből fakad a fegyelmezés? Jézus Krisztus fegyelmezése nem haragból, nem indulatból, nem bosszúból, hanem szeretetből fakad. Akiket én szeretek, azokat megfedem és megfegyítem. Így olvasd Efézus, így olvasd Szmirna, így olvasd Laodicea, hogy akiket szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. És csak két dolgot hadd említsek, testvérek, hogy milyen fegyelmet kíván ebben a levélben az Úr Jézus Krisztus. Többet is lehetne, de két nagy terület van, amelyben a hívőtől, tőlünk fegyelmet kér. Fegyelmet vár el, és fegyelmet követel a mi Urunk. Az egyik az élet fegyelem, a másik pedig a tan fegyelem. Két óriási téma. Lehet, hogy itt most leginkább az életfegyelemről lesz szó. Nem tudom. De éppen azért néhány mondattal többet majd hadd szóljak a tanfegyelemről. Mert az is fegyelem. Az életfegyelem kérdésében csak egyetlen igét hadd idézzek. Tudjátok, amíg mi másoknak az evangéliumot prédikáljuk, mi magunk alkalmatlanok ne legyünk. Néhány héttel ezelőtt beszélgettem egy testvérrel, és azt mondja, hogy megfeddett valakit a családban, és az a családtag úgy fogadta ezt a feddést, hogy azt mondta, mondott valakit egy egyházi tisztségviselőt, az is ezt csinálja. Fegyelmezni próbált, ő meg kibújt alóla, hogy más is ezt csinálja. Testvérek, adja az Úr, hogy ránk ne lehessen így mutogatni, ő is ezt csinálja. Adja meg az Úr, hogy legyünk példaképei a nyájnak. Nem csak lelki pásztorok, nem csak presbiterek, hanem gyermekmunkások, vacsánapi iskolai tanítók, diakóniai bizottsági tagok, legyetek példaképei a nyájnak. Hogy ne lehessen hivatkozni, és ne hozzánk hasonlítsák magukat, hanem Jézus Krisztushoz, hogy szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd, követni híven, mint ő, atyánk parancsait. Az élet fegyelem tekintetében Efézus a legsúlyosabb figyelmeztetést kapja, azt mondja, hogy nincs meg már benned az első szeretet tüze. Ezt sokan úgy is értik, hogy a megtéréskori állapotunk. Az ige inkább úgy érti, hogy Jézus Krisztus legyen életünkben az első helyen. Az efézusi gyülekezet életének első helyéről kikerült az Úr Jézus Krisztus. Már nem ő volt az első. Ez az első szeretet, amikor Jézus Krisztus az első, tudnélik, a hívő életben nem csak az a döntő, amikor befogadom Jézus Krisztust, amikor kimondom, hogy igen, Uram, ezt felelem lelket, ha hívs, megyek, mert szerelmed legyőzte szívemet, újjongva dicsérem áldott neved, hanem az is döntő, hogy ebben meg is maradjak. Amikor Pál apostol azt mondja, tudjátok, Timóteusnak, akkor nem azzal az örömmel mondja azt az igét, hogy ama nemes harcot megharcoltam, hanem, hogy ő hitre jutott, hanem az, hogy a hitet megtartottam, hanem a hitben meg is maradtam. Az efézusi gyülekezet életének az első helyéről kikerült Jézus Krisztus. Az élet fegyelem az, hogy első helyen ő van. Ő a minden mindenekben. Jézus a tanítványoknak igen szigorú szabályt szab, amikor a Máté evangéliumában azt mondja, hogy aki jobban szereti apját, anyját, fitestvért, az nem méltó én hozzám. Aki jobban szereti, aki nem tudja hátrébb tenni. És ezt azért mondom, testvérek, mert mi olyan sokszor találkozunk most olyannal, hogy felhívunk valakit, jöjjön el szolgálni, rábízunk ezt, rábízunk azt, és előtte hetekig vakaródzik. Hetekig vakarózik, hogy így, úgy, amúgy. Szóval nincs az, hogy első a Krisztus. Ez a konferencia adjon neked új tüzet, új kegyelmi fényt, hogy az első újból Krisztus legyen. Az első újból ő legyen. A másik a tanfegyelem. A tanfegyelem az igéhez való ragaszkodást jelenti. Azt mondja itt, hogy de az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Na ezt a 21. század racionálisan gondolkozó embere visszakérdezne, ha ezt hallja, hogy kik azok a nikolaiták. Ugye? És akkor elvárná, hogy egy 100 oldalas dolgozatot írjunk, hogy ugyan kik a nikolaiták. Testvérek, teljesen mindegy, hogy kik voltak a nikolaiták. Nekünk ez nem fontos. Mi a fontos az ige szerint? Az, hogy a nikolaiták cselekedetét Jézus gyűlöli. Mi az én feladatom? Azon filózni, hogy kik a nikolaiták? Nem, hanem az gyűlölni, amit Jézus gyűlöl, és azt szeretni, amit Jézus szeret. Van is egy ilyen énekvers, szeressem, mit Uram szeret, tegyem, mit ő kíván. Nem érdekes, kik a nikolaiták. Ma máshogy hívják őket. Ma tudnék legalább mondani 100 elnevezést, hogy ma hogy hívják a nikolaitákat. Felesleges. Szaporodnak. Jobban, mint a giliszta, vagy jobban, mint az egerek. A nikolaiták. Mindegy. Mit gyűlöl Jézus, és mit szeret ő? Mi a fegyelem? Az, hogy ez a szabály. Ehhez szabom magam, amit Jézus gyűlöl, amit Jézus elvet, azt én is gyűlölöm, és én is elvetem. Amit ő szeret, azt én is szeretem. Mert én Jézus Krisztusban vagyok, és ő én bennem. Igen, testvérek, a nikolaiták egyébként lehet, hogy egy ilyen olcsó evangélium hirdetői voltak. Egy ilyen világias evangélium, hogy nem kell azt olyan komolyan venni. Egy ilyen olcsó evangélium. Mint amikor a bácsi kaszál az erdő szélen, és oda megy a turista hozzá, biztos ismeritek ezt a sztorit, és megkérdi tőle, hogy bátyám, mennyi ide a legközelebbi falu. A bácsi azt mondja, hát légvonalban 5 kilométer, de én tudok egy rövidebb utat az erdőn keresztül. Na, a nikolaiták mindig ilyen rövidebb utat tudnak. Ilyen rövidebb utat az üdvösségbe, ilyen rövidebb utat az örök életbe, pedig ez az út csak egy. Az Golgotán visz át. Ismeritek az éneket, biztos sokan. Egy út vezet a mennybe, s az Golgotán visz át. És a nikolaiták kacsintanak, és azt mondják, hogy nem, van egy rövidebb, és nem kell átmenni a Golgotán, és nem kell a keresztre felnézni. Ahogy Jézus Krisztus mondja a János 3:15-16-ban, nem kell felnézni, mert van egy egyszerűbb, van egy rövidebb út. Na, ezek a nikolaiták. A tanfegyelem, testvérek, az, hogy Isten igéjéhez ragaszkodunk. Az Isten igéjéhez. Mit mond az ige? Nem érdekes, hogy ki mit mondott. Azzal ne foglalkozz. Nem érdekes, hogy tudtad eddig. Az a lényeg, hogy Isten mit jelentett ki? Az ő igéjében. Ez a szabály, az ehhez való ragaszkodás. Az ettől való eltérés, az a fegyelmezetlenség. És végül, testvérek, csak még egy gondolat. A végén, hát Jézus Krisztus milyen jó pedagógus. Ugye ott van a jutalom ígérete. Mint ahogy mi a fegyelmezésnél, kivesszük a kis bocicsokit, vagy a szaloncukrot, vagy valamit, vagy egy képet. Emlékszem én, mikor vasárnapi iskolába jártam, és egyébként én tudtam a legkevesebbet. A vasárnapi iskolában tudnélik, amikor én a gyülekezetünkbe bekerültem, én olyan gyülekezetből kerültem oda, ahol nekünk semmit nem mondta Krisztusról. A lelkészünk ilyen rém történeteket mesélt hittanórán, hogy mi van a temetőben, meg éjszaka, hogy ment ki valaki, és akkor bekerülök egy élő gyülekezetbe, és én vagyok az utolsó, mert semmit nem tudok, és a lelki pásztorunk azt mondta, hogy na, a dolgozatot, amit megírtatok, három felé osztjuk, a legjobbak, a közepesek, meg a legrosszabbak. És mind a három csoportból egyet kihúzzunk, és kap ajándékot. Hát a legrosszabb csoportból én kaptam az ajándékot. Egy kirakós. Akkor Hollandiából jött, Pázle volt a samárai asszony a kútnál, sose felejtem el. Jézus Krisztus mit húz ki az ő tarisznyájából? Az, aki győz, annak enni adok az élet fájából. Azt mondja, hogy aki győz, aki hű marad, annak koronát adok. Légy hű, mint halálig, mondja gyülekezetnek, és néked adom az élet koronáját. Mert Jézus Krisztus is jutalmat ígér az övéjének. Annak, aki győz, mert lehet győzni, mert lehet megmaradni, mert lehet végigjárni az utat. Milyen csodálatos dolog. Légy hű, mint halálig. Ez nem azt jelenti, mert sokan félreértik, mert benne van a halál szó, hogy légy hű, mint halálig. Sokan úgy gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy halljunk meg hűen Jézus Krisztushoz, nem? Azt jelenti, hogy élj hűen Jézussal. Légy hű, mint halálig. Utána már nem kell csak gyönyörködni abban, hogy ő hűséges. A halálban a hívőnek már nem hűnek kell lenni, a halálig kell hű lenni. Hűségesen kell élni, testvérek. Mert utána már csak gyönyörködni kell abban, hogy ő hű maradt. Ő hű maradt ígéretéhez. Ő hű maradt mindenhez, amit megmondott. És mi ennek a hűséges Úrnak szolgálhatunk majd egy élet, egy örökké valóságon keresztül. Szolgálja ez a konferencia, hogy kapjunk új tüzet, új erőt. Olyan sokszor énekeljük, hogy adj új erőt, Urunk, ó, nyújtsd ki szent kezet, adjon új erőt, az, akinél van az erőnek a forrása, aki kézben tartja a csillagokat, aki kézben tartja a gyülekezet szolgálóit, aki jár a hét aranygyertyatartó között, és figyel, és azt akarja, hogy kitarts, mert aki mindvégig álhatatos marad, és kitart, az üdvözül. Legyen áldott Isten, hogy fegyelmez bennünket szeretetéből, és jutalmaz bennünket az ő irgalmából. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert életedet adtad a gyülekezetekért. Nem csak az akkoriakért, akikről a mennyei jelenések könyvéből olvasunk, a maiakért is. Köszönjük, hogy a te megváltott néped gyülekezetekben él és szolgál. Add, Uram, hogy hálás legyen a szívünk, hogy élő tagjaid vagyunk, és örökké azok is szeretnénk maradni. Köszönjük, hogy ennek garanciája benned van, nem bennünk, mert bennünk olyan sok a fegyelmezetlenség, te pedig azt kéred, hogy szabjuk egész életünket szent akaratodhoz, amelyet kijelentesz nekünk a Szentíráson keresztül. Ó, Úrunk, add, hogy bátorságot vegyünk ebben a mai világban, ahol olyan sok fegyelmezetlenség van életvitelben is, tanban is, a Szentíráshoz való ragaszkodásban is. Fegyelmez úgy bennünket, te Úrunk, isteni tekintélyeddel, mert néked adatott minden hatalom menjen és földön. Fegyelmez úgy bennünket, hogy mi készséggel és örömmel engedelmeskedjünk neked, és hálás szívvel tudjunk tovább menni és szolgálni ebben a világban. Amen.